kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Teljesen új időszak kezdődött a magyar-amerikai kapcsolatokban, amelyet a barátság és a fő kérdésekben való abszolút egyetértés határoz meg, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, miután amerikai kollégájával beszélt telefonon. Szijjártó Péter elmondta Marco Rubionak, hogy Magyarország abszolút mértékben támogatja Donald Trump békeerőfeszítéseit. Szóba került az Izraellel folytatott együttműködés is, azzal együtt, hogy hazánk kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A magyar miniszter tájékoztatta az amerikai partnert az alaptörvény módosításáról, illetve hogy Budapesten lesz hamarosan a CPEC konzervatív konferencia. A magyar kormány Donald Trump volt már jóval Donald Trump előtt, és a további siker receptje az eddigi politika folytatása, nemet kell mondani a háborúra, az illegális migrációra és a gender őrületre, közölte a külgazdaság és külügyminiszter a közép-európai csúcs találkozó című rendezvényen. Szijjártó Péter szerint az amerikai fejleményekkel a nemzetközi liberális mainstream egy olyan mélyütést kapott, hogy még mindig kótyagosan járnak tőle, fogalmazott. A tárcavezető tiltakozását fejezte ki az Ukrajnával kapcsolatos friss brüsszeli javaslatok ellen, amelyek értelmében még több pénzt és fegyvert, továbbá katonai tanácsadókat is kellene küldeni, valamint lehetővé tennék, hogy az ország hivatalos csatlakozás előtt mégis tagja lehessen már az Európai Uniónak. Az amerikai elnök gyorsított engedélyezési eljárásról biztosított minden az Egyesült Államokban beruházást tervező vállalatot. A Donald Trump vezette amerikai adminisztráció kiemelt törekvése, hogy olyan kulcsfontosságú iparágakban, mint az autóipar, a félvezetők iparága és a gyógyszeripar bővítsék a belföldi gyártóbázist, indokoltak. Sikeres kétoldalú tárgyalásokat folytatott az Egyesült Államokban Orbán Viktor nemzetbiztonsági főtanácsadója. Bíró Marcelt kollégája Mike Waltz fogadta Washingtonban, írta meg a Magyar Nemzet. Elsősorban a két országot érintő nemzetbiztonsági, védelmi, geopolitikai és geostratégiai témák kerültek napirendre. A felek egyebek mellett egyetértettek abban, hogy az orosz-ukrán háború lezárásában a mi hamarabbi békés rendezés lehet az egyetlen cél. Az útépítések kormányának nevezte a kabinetet a miniszterelnök az M44-es gyorsforgalmi út új M5-ös autópálya és Szent Király közötti szakaszának átadása alkalmából mondott beszédében. 2010 óta a gyorsforgalmi utak hossza másfélszeresére nőtt. Magyarország büszke lehet erre a teljesítményre, mondta Orbán Viktor. Hangsúlyozta, az elmúlt években bekötötték a gyorsforgalmi hálózatba Egert, Szolnokot, Csalgó-Tarjánt, Sopront és Kaposvárt, most pedig Békéscsabát is. A következő években háromsávosra bővítik az M1-es, az M3-as és az M7-es bizonyos szakaszait, valamint megépítik az M8-as autópályát is, és Budapest érintése nélkül lehet majd utazni Nyugat és Kelet-Magyarország között. Átadták tehát az M44-es gyorsforgalmi út 30 km hosszú szakaszát. Ennek köszönhetően Kecskemétől immár Békéscsabáig kétszer két sávon közlekedhetnek az autósok. Az út teljes 125 km-es szakaszának építkezésén a különféle munkafolyamatokban több mint 1500 ember dolgozott, és csak nem 543 milliárd forint hazai költségvetési forrásból épült meg 9 év alatt. Az árréstop bevezetésének hatására 4 hét alatt átlagosan 18,6%-kal csökkent az intézkedés alá vont 30 alapvető élelmiszerára, közölte Zsigó Róbert a Kossuth Rádióban. Konkrétan 872 termék lett olcsóbb, van olyan is, amely 64%-kal, ismertette a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Eddig 416 üzletet ellenőriztek, jogszabálysértés nem történt. A telekommunikációs cégek és a bankok is vállalták, hogy 2026. július 1-ig nem emelnek árat, illetve azok, amelyek már megtették, visszaviszik áraikat a január 1-i szintre. Az otthonfelújítási program keretében már azok is pályázhatnak családi házak korszerűsítésére, akik most terveznek felújítandó ingatlant vásárolni, hívja fel cikkében a figyelmet az Index. A változás jelentősen élénkítheti a családi házak piacát, mivel a támogatás Budapesttől kezdve a legkisebb falvakig mindenhol igényelhető. Az 5000 főnél kisebb településeken az egyes állami támogatások kombinálásával akár 16,5 millió forintot is kaphatnak a felújítást tervezők. Beüzemelte az országos jégkármérséklő rendszert a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, ez a 8. védekezési szezon. Az ország 986 pontjáról ezüstjodidot a felhőkbe juttató rendszer minden évben több milliárd forint kárt előz meg a mezőgazdaságban, emellett lakossági, ipari, állami létesítményeket, ingatlanokat és ingóságokat is véd. Madárinfluenza vírus jelenlétét mutatta ki Csongrád Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A két érintett telep között járványügyi kapcsolat van, összesen közel 6000 lúd érintett. A felszámolást megkezdték. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 9-10, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A Szent István Rádió EGRI stúdiójában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Szűcs Novák Ritát, neveléstudóst, irodalomtörténészt, az EGRI Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adjunktusát. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat, Isten hozta Önt mi nálunk.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
És a témánk pedig nem más, mint a közelmúltban, 2024-ben megjelent könyve, amely itt is van Ön előtt az asztalon, Mikronő történet, Gyertyánfi István és Imre Sándor ego dokumentumai a 19. és a 20. század nőképéről, feminizmusról és nőnevelésről. Olyan különleges ez a cím, és szerintem érdeklődésre is tart számot. Nos, mit is lehet tudnunk a könyv megjelenésének ötletéről?
Igen, jó barokkosra sikerült a címe a könyvnek. Az az igazság, hogy én első körben Imre Sándorral kezdtem el foglalkozni, és Imre Sándor pedagógus volt, tulajdonképpen a 20. század első felében volt ő aktív, dolgozott a Műszaki Egyetemen, professzor volt, illetve Szegeden is jelentős rangokat képviselt, de ezek mellett egyébként politikai tisztséget is vállalt, tehát ilyen szempontból nem csak gyakorló pedagógus volt, hanem nagyon komolyan elméleti gondolkodó is volt, aki nagyban befolyásolta abban a korban a gondolkodást az oktatás szervezésről. És miután Imre Sándorral foglalkozni kezdtem, azt láttam, hogy az elméleti munkáival nagyon-nagyon sokan foglalkoznak a neveléstudósok közül. Van neki egy nagyon híres Neveléstan című munkája, ami nagyon részletesen, aprólékosan kitér arra, hogy kit, hogyan, milyen iskolában érdemes oktatni, illetve szó van ebben a lánynevelésről is. Viszont azt láttam, hogy például az ego dokumentumokkal senki sem foglalkozik.
Itt egy pillanat rájunk meg, ego dokumentumok talán a nem egyetemi végzettségű emberek számára különlegesen csenket ez a kifejezés. Itt levelekről, napló bejegyzésekről és visszaemlékezésekről van szó, ha ego dokumentumokat említünk.
Igen, valójában ezek a határterületen lévő dokumentumok, amik tulajdonképpen nem feltétlenül azért születtek, hogy mi forrásként használjuk őket, hogy mi ebből bármiféleképpen tájékozódjunk az adott ember életútját vagy munkásságát illetően, mégis nagyon-nagyon jól tudjuk használni. Nagyon sok olyan információ van benne, ami a könyveikben, tanulmányaikban nem igazán fellelhető. Én nagyon szeretem a levelezéseket kutatni. Én mást, ha szabad itt erről beszélni, kutattam Szendrei Júlia levelezését, nagyon komoly anyag van ebből is, szintén az Országos Széchenyi Könyvtárban, hiszen nekem a kiindulási bázisom a doktori disszertációm és az abból született könyv kapcsán is az OSK volt. Tehát megnéztem, hogy a kézirattárban Imre Sándorról milyen dokumentumok vannak, illetve később összehasonlításként Gyertyán Fit vettem górcső alá, ki az ő mestere volt és példaképe a pedagógus szakmán belül, és azt láttam, hogy nagyon komolyan árnyalja a róluk szóló képet, illetve az egész oktatási helyzetről szóló képet, ugye ez a 19. század végéről, 20. század elejéről beszélünk, az, amit a leveleikben olvashatunk. És mivel ezek a ego dokumentumoknak a kutatása mindig azért nehézkés, mert számos mozaik információt tartalmaz. Tehát kicsit errefele visz, kicsit arrafele visz, de nagyon nehéz megtalálni azt a linearitást, ami mentén foglalkozhatunk egy adott témával. Végül megfelelő önvizsgálat után rájöttem arra, hogy engem nagyon-nagyon érdekel a női kérdés, a nők helyzete, milyen lehetőségeik voltak, akár pályaválasztás terén, akár oktatás terén a 19.-20. században, és végülis ez volt az az irány, ami kapcsán megnéztem ennek a két említett férfinak a munkásságát, és az őket körülvevő női értelmiségi réteg gondolatait ez ügyben.
A női kérdés miért foglalkoztatta? Elsősorban azért, mert ön is hölgy és nő?
Ez egy nagyon jó kérdés. Igazából mind irodalomtörténeti, mind neveléstudományi szempontból érdekes számomra ez a téma, hiszen számos olyan női írónk, szerzőnk, költőnk, de egyébként teljesen különböző tudományterületeken alkotott nőt ismerünk, akit a diákok, hallgatók úgy ismernek, mint valamelyik férfi író költő múzsája. Pedig, ha jobban megvizsgáljuk ezeket a hölgyeket, nagyon sokszor arra ébredünk rá, hogy sokszor legalább annyira nagy dolgot értek el a szakmai életükben, mint a férjük, vagy az a költőíró, aki hozzájuk írta a verseket. Tehát ha neveket érdemes említeni, akkor már említettem Szendrei Júlia nevét, akiről nagyon kevesen tudják, hogy már jóval Petőfi eltűnése után, a második házassága alatt számos olyan költeményt jelentetett meg, amit vártak az olvasók. Ugye ezek különböző folyóiratokban jelentek meg az 1850-es évektől kezdve, egészen haláláig, és ő önálló jogon is költőnő volt, akit meg is fizettek ezért. Tehát ez akkor egyébként egy viszonylag ritka jelenség volt, hogy nőként ezen a pályán helytállhatott, ugyanis elég nagy ellenszélben kellett érvényesülnie, ugyanis a férfi írók, költők, irodalmárok nem nagyon szerették látni a nőket ezen a területen, és ott is, ahogy egyébként az életben is, befolyásolni akarták azt a területet, ahol ők érvényesülhettek. Tehát az volt az alapkoncepció, egyébként az egész társadalomban a 19. században, 20. század elején is még az volt az alapkoncepció, hogy a nőnek három feladata van: legyen feleség, legyen anya, és házi asszony, gazdasszony, függően attól, hogy milyen társadalmi rétegben helyezkedik el. És ahogy ezt behatárolták, emellett például az irodalomban is behatárolták a helyüket, leginkább azt mondták nekik, hogy maradjanak otthon a fakanalat szorongatva, és támogassák a férjüket a karrierben, de amikor egy kis teret engedtek nekik, akkor azt mondták, hogy hát valamilyen nőies szakmát érdemes a hölgyeknek választani, mondjuk esetleg írjanak meséket, vagy öregéket, de olyan komoly műfajokkal, mint a novella vagy a regény ne foglalkozzanak. Tehát igazából ezért nagyon érdekes számomra ez a korszak, hogy mégis voltak nők, akik mind a mellett, hogy igenis fontos volt nekik, és számomra is rettenetesen fontos, és én is elsődleges feladatomnak egyébként a feleség és az anya szerepemet látom, tehát ezt mindenképpen hangsúlyoznám, hogy én a mostani szempontokból, a mostani definíció alapján nem vagyok feminista, viszont ez a 19. század, 20. század elejé feminista kifejezés, ez abszolút rám illik, hiszen ekkor még teljesen más volt a jelentése. Az volt alapvetően a jelentése, hogy ha a nő szeretne a szakmai életben is boldogulni, szeretne az eszével boldogulni, mind a mellett, hogy férjhez megy és gyerekeket nevel, akkor legyen neki lehetőség elhelyezkedni ugyanazokon a pályákon, ahol a férfiak, esetleg szavazhasson is, mert ugye ez is egy olyan kérdés, hogy a nők nagyon sokáig nem szavazhattak ebben a korszakban, és tulajdonképpen ez nem mond ellent annak, hogy mi anyák legyünk, és feleségek, hanem tulajdonképpen kiegészíti ezt a szerepet. Egyébként nagyon érdekes, Széchenyinél is látjuk, hogy ő is már mondta, hogy nagyon fontos, hogy a nők művelődjenek, mert a nők fogják nevelni, felnevelni azokat a gyerekeket, azokat a fiú gyerekeket is, akikből utána jószerivel politikusok, egyéb tudományos pályán karriert befutó férfiak lesznek, és sokkal jobb, hogyha egy értelmes nő neveli ezeket a gyerekeket, mintha egy műveletlen.
Köszönjük el a kedves hallgatóknak, hogy március hónapban beszélgetünk most egymással. Március ugye több apropóból is érdekes a nők tekintetéből. Március 8-a ugye nőnap. Sőt, ahogy készültem a beszélgetésre, örömmel fedeztem fel, hogy a közelmúltban ugye ünnepeltük március 15-ét, és olvasható volt a tanulmányában, hogy az 1848-as, 49-es forradalom idején is elkezdődtek a nők önállósági törekvései. Tehát ennek is voltak, hogy úgymond történelmi eredményei, történelmi példái. Tehát minden szempontból elmondható, hogy azért a nők próbálkoztak az érdekérvényesítés kifejezésére. Gondolom, hogy a könyve megpróbál arra a kérdésre is választ találni, hogy hogyan jutott el az otthon ülő feleség, az anya és a háztartásbeli szerepéből a nő az értelmiségi pályákig, és hogyan jutottak el a nők az értelmiségi pályákig.
Igen, a könyvem egyébként körülbelül 80 évet ölel fel ebben a folyamatban. Nem is mondom, hogy harc, mert nem voltunk mi olyan nagyon harcos amazonok, ahogy ezt sokan képzelnék. Nagyon-nagyon fokozatos volt, és nagyon hullámzó volt ennek a megváltozott szerepkörnek a kivívása. Nagyon sokáig ez a hármas egység határozta meg a nők szerepét, és utána is igazából nagyon sok ideig ez evidencia volt, hogy ezek fontos dolgok, ez a feleség, anya és gazdasszony, háziasszony szerep, de valójában a különböző politikai események, különböző mozgalmak voltak azok, amik segítettek minket abban, hogy egyre több teret kapjunk. Amit itt jelentősebb történelmi eseményként megemlítenék, például az első világháború, amikor a férfiak egyre többen ugye bevonultak katonának, utána akik visszakerültek, hazakerültek, azok között is sok volt a sérült, sok volt a munkaképtelen, ezért tulajdonképpen ez rákényszerítette a nőket arra, illetve társadalmat arra, hogy hagyja a nőket különböző pályákon elhelyezkedni. Ebben az időszakban volt az, hogy a nők elhagyták egyébként az abroncsos szoknyát, sokkal több nadrágot hordtak, rövidebbre vágatták a hajukat, fűzőt is szerencsére elhagyták, mert ugye ezért a fűzőről azt kell tudni, hogy egy ilyen nagyon egészségtelen eszköz volt. Nagyon csinos, de nagyon egészségtelen eszköz volt a nők esetében, többször deformitáshoz, törésekhez is vezetett a kötelező fűzőnek a használata. Tehát ez az időszak volt az, amikor több szerepet kaptak a nők, ilyen érdekes módon a háború időszaka, ez egy ilyen ambivalens időszak volt ilyen szempontból, viszont a tanácsköztársaság bukásával egy olyan negatívabb időszak köszöntött be, olyan konzervatív időszak köszöntött be ilyen szempontból, amikor a női kérdés az háttérbe szorult, mert sokkal fontosabb dolgok is, ugye ez a 19-20 Trianon, egyértelmű, hogy a nők oktatásának, pályaválasztásának kérdésénél akkor gyakorlatilag ilyen sokkal egetrengetőbb egzisztenciális problémákkal kellett a magyar társadalomnak megbirkóznia, ezért ebben a korban egy kicsit így elhallgatott ez a dolog, utána viszont, amikor picit normalizálódott a helyzet a két világháború között a 20-as években, onnantól látok egy ilyen radikálisabb fellendülést abban, hogy a nők is különböző pályákon elhelyezkedhettek, egyre több női orvos volt. Ugye amik az első női pályák, amik már a 19. században is gyakoriak voltak, az a színésznő és a tanárnő, tehát ezek voltak, ahol egy kicsit hamarabb, jelentősebb szerepet kaptunk. Később ez az orvosi pálya volt, ami így a 20-as években megindult, de ott is, hogyha olvasok a korabeli sajtot, akkor azt látjuk, hogy nagyon kettős paradox megítélése volt annak, hogy egy nő lehet-e orvos. Sokan azt írták, hogy főleg természetesen a férfiak, akik ugye meghatározták a lehetőségeket ebben az időszakban, sokan azt írták, hogy hát nem egy női orvosból nem lehet megbízni, mint egy férfiben. Eleve a nőknek a fizikai képessége is korlátozzák azt, hogy jó női orvosok lehetnek. Nem beszélve ugye az agyi kapacitásokról, nagyon sokáig azt mondták, hogy ugye a nők agya kisebb, és emiatt, tehát a biológiájuk se teszi lehetővé, hogy értelmiségi pályán helyet kapjanak, de végül megjelentek olyan érvek is, hogy tulajdonképpen ugye a női bábák is már több száz éve gyerekeket szülesztenek, vagy részt vesznek ugye a szülés élményben. Ebből adódóan lehet, hogy a hölgyek jobban örülnének annak, hogyha például női orvosoknál szülhetnének. Tehát idővel megjelentek a nők ezen a pályán is. Ugye itt Hugonai Vilma volt az első olyan orvos, aki ahogy egyébként nagyon sok értelmiségű nő külföldön szerezte a diplomáját, mert hogy ugye itt még a 19. század utolsó harmadában itt még nem tehetett szert ilyenre, és aztán itt honosítatta 1890-es években, tehát egy jó 20 évet várni kellett neki arra, hogy itthon is elismerjék, hogy ő orvos, tehát nagyon sok ilyen szakma volt egyébként, amikor külföldön szerezte a diplomáját, meg itt is elhelyezkedett. Tulajdonképpen a könyv is arról szól, hogy ahhoz, hogy mi elérjük ezeket a dolgozhassunk, amit szeretnénk, ebben nagyon nagy szerepe volt azoknak a férfiaknak, akik támogattak minket ezekben a törekvésekben, és akik nem gondolták azt, hogy biológiailag, agyilag, testileg nem vagyunk képesek ellátni ugyanazokat a feladatokat, általában ugyanazokat, mert én még mindig azt gondolom, hogy persze vannak olyan feladatok, amikhez szükség van, akár a férfi erőre, a férfi kondícióra, de nyilvánvalóan sok olyan terület van, ahol nők is el tudnak helyezkedni, és hasonlóan jó sikereket tudnak elérni.
Mert hogy voltak olyan férfiak, akik támogatták a nők oktatását. Kik voltak ők?
A kötetben ugye két férfi pedagógust vizsgálok, ők azért fontosak, mert nem csupán tanárok voltak, hanem oktatás politikusok is, tehát volt szavuk abban, hogy a társadalom mit gondoljon, illetve a társadalom hogyan működjön. De nagyon érdekes az a változás, és mint említettem, 80 évet felölelő folyamatot vizsgálok, tulajdonképpen Gyertyánffy Istvánnal kezdődött el az én vizsgálatom. Gyertyánffy a kornak megfelelően abszolút elfogadható nézeteket vallotta a nők korabeli szerepéről, viszont mostani szemmel azt mondanánk, hogy Gyertyánffy István a vit nézeteket vallott. Ő ugyanis úgy gondolta, hogy a nőknek tanulniuk kell, és ez nagyon fontos dolog volt az ő gondolkodásában, viszont azt mondta, hogy például a polgári vagy paraszti sorból származó lányoknak tilos felsőfokú iskolát, akár egyetemet végeznie, mert üres fejű papagájjá válhatnak. Ez egy nagyon érdekes megjegyzése volt. Ez arra vonatkozott, hogy ők is próbálnak úgy öltözködni, próbálnak húzni azokhoz a lányokhoz, akik tehetősebbek, és ezt megtehetik, és akkor emiatt ilyen kellemetlen helyzet alakulhat ki. És ő azt gondolta, hogy nagyon fontos, hogy minden társadalmi réteg megtalálja a neki illő iskolát. Az ő ideális lánynevelő iskolája az tulajdonképpen egy ilyen középfokú polgári iskolaként írta le, és ez egy gyakorlati iskolának számított. Ő azt gondolta, hogy olyan iskolába kell járni, ahol a nők ezek a gyakorlati teendőket megtanulhatják, sütni, főzni, varni, hímezni, tehát ilyen különböző kézműves dolgokat is, mert hogy ezzel is fenn tudják tartani a családjukat, ha esetleg egyedül maradnának fér nélkül a gyerekekkel. Tehát tulajdonképpen nem volt rossz, amit ő gondolt, de azért nagyon radikális volt azzal kapcsolatban, hogy a lányok tanuljanak el felsőfokon dolgokat. Tehát ő egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen belevaló, talpra esett asszony ideált képzelte. Ezzel szemben a tulajdonképpen tanítványa és sok szempontból követője volt neki Imre Sándor, akinek a 20-as években az egyetemen már nagyon komoly koedukált műhelye alakult ki az egyetemi tanítványaiból, ahol nagyon sok hölgy hallgató is őt körülvette, és egyébként, ha megvizsgáljuk, akkor nagyon sok hallgatója lett neves neveléstörténész, közgazdász, pszichológus, tehát az ő iskolájából már képződtek olyan lányok, akik utána megállták a helyüket a tudományos életben is.
Beszéljünk a könyvről, legalábbis a megjelenéséről egy kérdés erejéig. Ahogy említettem is a riportunk elején, itt van most előttünk az asztalon ez a könyv, és olyan szép kép került a borítójára. Gondolom megvan az oka, hogy miért ez a kép került a borítójára, és legyen olyan kedves, beszéljen arról, hogy miért éppen ez a borítója, vagy ilyen lett a borítója ennek a kiadványnak.
Alapvetően mondhatnék itt nagyon romantikus gondolatokat, de igazából arról van szó, ez a könyv a Gondolatkiadó gondozásában jelent meg. Egyébként az én doktori disszertációmnak a kibővített, javított, kicsit átírt változatát látjuk, és tulajdonképpen itt a Gondolatkiadónak a grafikusa, tervezője volt az, aki többféle mintát küldött, és ez alapján került kiválasztásra a borító terv. Minden esetre nagyon fontos elemei ennek a képnek, hogy szerepel a képen Gyertyánffy István, Imre Sándor is, illetve egy palatáblával, könyvecskével, iskolatáskával található kislány karakter is van a képen, tehát tulajdonképpen minden fontos tényezője a könyvnek szerepel a borítón. Az meg már nyilván annyira nem érdekli a hallgatókat, hogy én egy kicsit színesebb borítót választhattam volna, fekete-fehér borítót is, én egy picit színesebb, picit melegebb színekben pompázó borító mellett tettem le végül a voksomat. Hát ez nagyon érdekes, igen, ez a kislány alak. A hallgatóimnak szoktam sokat mesélni erről, hogy mai fejjel nem tudjuk elképzelni azt, hogy egyébként nem csak a kislányok, a kisfiúk is, a nehezebb sorban élő gyerekek is mennyi nehézséget kellett, hogy leküzdjenek ahhoz, hogy iskolába járhassanak. De mai fejjel ez olyan nagyon egyszerű, hát mi történik? Fogom a táskámat, esetleg bepakolok, berakom a szendvicsemet, elmegyek az iskolában, csinálja ezt akár a saját gyerekeim is. én is gyakorló, ha lehet ezt ennyi személyességet megengedni, én is egy 15 és 20 éves gyermek édesanyja vagyok, tehát ilyen szinten van tapasztalatom a fiúk meg a lányok nevelésében is egészen közelről. Viszont ebben az időben nem volt ez ilyen egyszerű, hiszen nem voltak megfelelőek nagyon sok helyen az anyagi helyzet. Nem voltak iskolák, nem volt iskolaépület, összevont iskolák voltak. Lehet, hogy három faluval odébb volt az iskola. Ami rettenetesen fontos, hogy sokszor el se jutottak az iskolába, ugyanis nem voltak utak. Sárban, sokszor cipő nélkül, kiukadt cipőben, megörökölt cipőben, ugye ez egy ilyen bevett szokás volt, hogy ahol több gyerek volt egy szegényebb családban, a nagyobb gyerekeknek a cipőjét örökölték a következő gyerekek, ha nyár lett, és még mindig csak a bakancs volt a gyereknek, akkor kivágták az órát. Tehát számos olyan dolog van, amit a mai gyerekek, vagy hát legalábbis a mai gyerekek közül sokan, mert sajnos még most is vannak nagyon nehéz körülmények között élő gyerekek nyilván legtöbb szörvidéken, tehát ott olyan a helyzet, ahol igenis az oktatási helyzet is nehéz ki, mert nagyon sok problémával szembesülnek a tanárok is, de ebben az időben itt ez egy ilyen abszolút nagy tömeges probléma volt, hogy hogy jut el a gyerek az iskolába, hogy fűtik be az iskolát, még egyébként a Szendrei Júlia levelezésében is látjuk, ahol ő nagyon sokat levelezett a saját gyerekeivel is, ugye az első Petőfivel való házasságából született Zoltánnal, de utána a következő házasságából született gyermekeivel is, ahol írják, hogy hát mivel még mindig betegek, nem mennek be az iskolába, mert nagyon hideg van, nem akarják, hogy még betegebbek legyenek. Tehát, hogy számos olyan probléma volt, ami tényleg mai fejjel nagyon-nagyon-nagyon nehéz elképzelni, és ez a kislány is igen, a kis palatáblával, kis tankönyvekkel a kezében az jutatja az eszembe, hogy igen, hogy teljesen mások voltak a körülmények, mások voltak a tanítás eszközei ebben a korban.
Ezekre a problémákra ad választ, és ezekre az érdekességekre hívja fel tehát a figyelmünket, az olvasók és az érdeklődők figyelmét a közelmúltban megjelent Mikronő történet című könyve, amelyet elsősorban kiknek ajánl?
Ez egy komolyabb könyv, mint amit ugye elsőre gondolnánk róla, abból is adódóan, hogy én ugye neveléstörténész vagyok, azon belül is inkább nőneveléstörténésznek mondanám magamat, ezért ez igazából egy tudományos munka. De én azt gondolom, és nagyon sok ismerős visszajelzése alapján is talán mondhatom azt, hogy abszolút emészthető bárki számára, akit érdekel ez a téma. Egy picit még a címválasztásról beszélnék, hiszen az alcímet már megmagyaráztuk Gyertyánffy és Imre Sándorral a Ego dokumentumaival kapcsolatban, viszont a fő címválasztás az még lehet, hogy érdekes lehet. Ugye az a címe, hogy mikronő történet. Itt tudni kell azt, hogy a mikrotörténet az egy tudományos módszer, és igazából ez az a tudományos módszer, ami abból indul ki, hogy ego dokumentumokból indulunk el egy téma felé. Tehát nem egy ilyen nagy általánosságból írunk le mondjuk egy történelmi tényt, hanem megnézzük magát az embert, és az ő érzéseiről, az ő meglátásairól, véleményéről kezdünk el kutatni, ezt kezdjük el vizsgálni, és innen kezdődik az egész. Tehát sokkal kisebb faktorból indulunk a nagyobb, az általánosabb felé. Tehát tulajdonképpen a mikrotörténet az erről szól, és ahogy már beszéltünk róla, ugye az ego dokumentum elemzés jelenti ezt a mikrotörténeti megközelítést. És hát ugye a nő az, ami egy ilyen újdonságként szerepel itt a címben, itt meg kimondottan ugye a női kérdés megtárgyalására utalok. Bár Gyertyánffy és Imre kapcsán időnként érintenem kell más területeket is, de alapvetően ez a nő nevelés, női kérdés, női pályaválasztás, illetve a nőkép, hogy milyen volt a korabeli nőkép, az, amik meghatározzák ezt a könyvet.
Kik voltak azok a hölgyek, akik jelentős szerepet töltöttek be az oktatásban? Gondolok itt ugye Teleki Blanka, Karacs Teréz, nekünk nagyon fontos miskolciaknak.
Nagyon érdekes az is, hogy azt már említettem, hogy a kor férfi gondolkodói mennyire, úgymond, ha nem is nőellenesek voltak, de a női pályák, női pályaválasztás ellen szóltak. Volt, aki egy kicsit hangosabban, volt, aki egy kicsit kevésbé. Számomra egyébként Arany János személyisége az egy ilyen nagyon úriember típusú személyiség, tehát, hogy ő viszonylag szolidan fogalmazott az ügyben, de azért ő is azt gondolta, hogy egy nőnek felesleges például irodalommal foglalkozni. És nagyon érdekes egyébként Madách Imre 1864-ben tartott akadémiai székfoglalója is, ami egyébként Arany János heti lapjában a Koszorúban jelent meg, és hogyha nem haragszanak, akkor nem szeretnék fejből idézni ezt a kis részt, ezt felolvasnám. A nő korában fejlődik, de teljes férfiúi érettségre soha nem jut. Könnyebben felfog és tanul, de teremtő géniusz hiával az emberiség irányadó szellemei közé nem emelkedik, nem valami konvencionális megállapodás, de nemi viszonyai okozzák, hogy a nő a család alkotója, a házi kör összetartója. Tehát nagyon érdekes ez is, hogy ahogy a férfiak így megideologizálták azt, hogy ők tulajdonképpen félnek attól, hogy a nők elveszik az ő munkahelyüket, ez egy fontos kérdés volt. Illetve a másik kérdés az volt, hogy tulajdonképpen attól is féltek, sőt, mi több rettegtek sokan, hogyha a nő elkezd gondolkodni, akkor az egész társadalom olyan szinten is megváltozik, hogy akkor egy nő akár eldöntheti, hogy kihez megy feleségül, nem szólhat ellen az édesapjának, egy nő esetleg eldöntheti azt is, hogy kivel lép akár szexuális kapcsolatban is. Viszont nagyon érdekes volt Madácsnak ez a kijelentése, tulajdonképpen, ha lehet ezt mondani, a mi malmunkra hajtotta a vizet, ugyanis Veres Pálné Madách Imrének egyébként nagyon jó ismerőse volt, sőt, mi többük barátok is voltak, viszont rettenetesen felháborodott Madácsnak ezen kijelentésén.
Ki is volt Veres Pálné? És az Országos Nőképző Egylet megalapítója, igen, 1867-ben.
Igen, rettenetesen fontos szerepe volt, igen, a Veres Pálnénak a korábbi nőképzéshez. Egyébként nagyon érdekes, mert ezeket a hölgyeket általában nem úgy kell elképzelni, hogy ők ilyen mai szemmel nézve tényleg feministákat szerettek volna képezni, hanem olyan általában a korabeli nőképzés arról szólt, hogy tulajdonképpen egy olyan nőt képezzenek, aki megállja a helyét, ugye a férje nélkül is, hogyha mondjuk a politika, történelem, bármi úgy hozza, de alapvetően azért fontos, hogy a nő okos értelmes legyen, hogy tudjon a férjével társalogni, illetve tudja a gyerekeket megfelelőképpen tanítani, vagy megfelelőképpen tudjon, igen, a gyerekeket megfelelőképpen tudja képezni. Tehát a Veres Pálné ekkor alapította meg ezt a ön által is említett nőképző egyesületet, egyletet, ugyanis annyira felháborodott Madách írásán, aki ugye azt mondja, hogy egyszerűen egy nő ez, az semmilyen körülmények között nem lehet géniusz. Persze mai fejjel már tudjuk, hát most lett női Nobel-díjasunk is, amire szerintem nagyon-nagyon tényleg büszkék kell, hogy legyünk. Veres Pálné egyébként ezt írta. Sajnos volna, ha itt Magyarországon követőkre, hívőkre találna az, ki a nőnemet minden percet elfoglaló mechanikai munkára szeretné szorítani, minő a bolti kiszolgálás és a rőfel való mérés, hogy a férfi ereje annál inkább megmaradjon a szellemi foglalkozás számára. Tehát ezt írt a válaszában, és tulajdonképpen ez tette lehetővé azt, hogy igen, megalakította ezt a nőképző egyletet, aminek utána még sok-sok-sok következménye is lett, de igen, hát nem beszélve Zircen, Janka, Karacs Teréz, illetve Teleki Blanka tevékenységéről, akiket egyébként nagyon sokszor ugye a politika is üldözött az ilyen jellegű tevékenységük miatt.
A kutatóktól gyakran halljuk, hogy egy kutatás sosem zárul le. Ez a témakör folytatódik valamilyen úton módon majd szakmai életében? Mik a jövőbeli tervei?
Tulajdonképpen folytatódik. A következő kutatási téma, amit nézek, bár elég sok szinten mennek a kutatások különböző frontokon, de ami közös, az talán az ego dokumentumok elemzése, ami közös a következő témákban is. Viszont amivel komolyabban kezdtem el foglalkozni ennek a könyvnek a megírása után, ez a magyarországi reformpedagógiai mozgalom, azon belül is a női iskolák, például Nemesné Müller Márta családi iskolájával foglalkoztam. Ezt úgy kell elképzelnie annak, aki nem ismeri annyira ezt a kérdéskört, hogy tulajdonképpen ezek a régi alternatív iskolák, tehát a mostani Waldorf jellegű vagy Waldorf iskoláknak a korai előzményei, amik még talán én azt mondanám, hogy ennyire nem voltak szélsőségesek, mint a mostani Waldorf iskolák, de azt, hogy a tanulásnak, tanításnak van egy törzsanyaga, azt sokkal színesebbé próbálták tenni ebben az időszakban. Ugye ez a reformpedagógia egy nyugatról bejövő pedagógiai mozgalom volt, ami azt mondta, hogy bár ugye sokan így utalnak rá, hogy ahogy Rousseau is mondta, vissza a természetbe. Valójában Rousseau sosem mondott ilyet, kicsit a szájába adjuk, mert ez egy ilyen romantikusan hangzó mondat, de tulajdonképpen erről szól a reformpedagógia is, amit egyébként Gyertyán Finál is nagyon gyakran tetten érhető volt, ugyanis ő is azt gondolta, ahogy a reformpedagógusok, hogy sokkal emberközelibb, sokkal emészthetőbb lesz a gyermek számára, ha például a biológiát úgy tanítjuk, hogy kivisszük az erdőbe a gyerekeket, vagy gazdaságokba megnézik az állatokat. A mai szemmel mondom, hogy nem csak úgy képzelik el a tehént, hogy mint ahogy egyik csokinak ugye a borítóján látható, hanem tényleg a saját tapasztalatuk van azokkal a tárgyakkal kapcsolatban, amiket oktatnak. Tehát a reformpedagógia ez erről szólt, és ott is a reformpedagógia női képviselőivel kezdtem el foglalkozni.
Ha felkeltettük kedves hallgatóinkban az érdeklődést a könyv iránt, akkor hogyan juthatnak hozzá ehhez a kiadványhoz?
Tulajdonképpen minden jelentősebb webshopban, könyváruházban elérhető a könyv, de a kiadó oldaláról is megrendelhető.
Van-e még a tarsójában női téma, amivel szeretne foglalkozni a közeljövőben, vagy a távolabbi jövőben?
Mindig szembe jön egy-egy téma, amik nekem ugye még szívügy témáim, ezek a, már utaltam erre, ez a múzsa kontra, vagy versus tudós női szerepek. Egyébként akkor, hogyha most itt lehetőségem van erre, akkor elmondanám, hogy a Liceum kiadó gondozásában a napokban jelent meg a Pukánszki Béla 70. születésnapjára kiadott kötetnek, ami nagyon fontos, hogy sok szempontból neveléstörténeti, de sok szempontból Pukánszki Béla életével kapcsolatos érdekességek, momentumokhoz köthető, és én ebben a kötetben, most már nem fogom lelőni a meglepetést, ebben a kötetben például Kozmuca Flóra személyével foglalkoztam, akit szintén múzsaként ismer meg a nagy publikum, hiszen József Attila hozzáírta a verseit, majd Jézs Gyula felesége lett, szintén nagyon sok vers múzsája, de kevesen említik ők, és igazából főleg csak szakmai berkeken belül említik őt, mint a modern magyar gyógypedagógia megalkotóját, hiszen ugye a mostani gyógypedagógiai kar, ugye az ELTE gyógypedagógiai karának az elődje, a gyógypedagógiai főiskolának ő volt az alapítója, és nagyon sokáig igazgatója is, és nagyon fontos eredményeket ért el ebben a témában. Tehát a másik kedvenc területem itt az irodalom és a nevelés, nőkép találkozása például ilyen múzsáknál érhető tettem.
Szívből kívánom, hogy találjon még sok értékes témát a kutatásaiban. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Szűcs Novák Rita neveléstanárnak, irodalomtörténésznek, aki az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adjunktusa. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 100